Jézus Krisztus mondta, azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem engedné, hogy betörjön a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 466-os dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, 466-os énekünket. A 466-os énekünknek a legelső versét fennállva énekeljük. 466-os énekünk első verse így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 466-os dicséretünknek énekeljük tovább a verseit, mégpedig a második és a harmadik verseit. 466-os énekünk második és harmadik versei. A második vers így kezdődik: szívemet töltse be kegyelmed ereje. Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek a mai Isten tiszteleten. A Máté írása szerint való Szent Evangéliumnak a 24. fejezetéből, a 3. verstől a 44. versig. Egy elég hosszú igerész Jézus második eljöveteléről és a világ végéről lett szó, erről Krisztus tanítása. Hallgassuk tehát az igét. Máté 24, 3-tól a 44. versig olvasom. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai magukban, és azt kérdezték: mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik: vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, lesznek éhínségek és földrengések mindenfelé. A vajúdás kínjainak kezdete ez. Akkor kiszolgáltatnak titeket, hogy meggyötörjenek, megölnek benneteket, és gyűlöl majd titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást, sok hamis próféta támad, és megtévesztenek sokakat. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit. És aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy menekülésetek ne télen legyen, se szombaton. Mert nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem maradna meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy ott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek, ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogy a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol az áldozati test, oda gyűlnek a saskesejük. Ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, akik összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt meglátjátok, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem ismeri, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amint, ahogy azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, nősültek és férhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, semmit sem sejtettek, amíg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem ragadta. Úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem engedné, hogy betörjön a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, énekeltük az énekben, hogy rád tekint már a mi hitünk. Bárcsak, Urunk, mindig elmondhatnánk ezt őszintén, és igaz lenne ez az ajkainkon, hogy a mi szemünk mindig rád tekintene. Bocsáss meg, Urunk, amikor ennek a világnak dolgaira tekintünk, és tudunk csüggedni, tudunk elkeseredni, tudunk aggodalmaskodni, Bocsásd meg, Urunk, hogy amikor csak kireket nézzük, kireket látjuk, és csak arra nézünk, hogy baj, tragédia, katasztrófa van szerte ezen a világon, és megrendül a mi szívünk, megtelik aggodalommal, talán félelmekkel is. Köszönjük, Urunk, hogy az ének is erőt ad, és tanít bennünket, hogyha van hitünk, akkor a hitünknek rád kell tekintenie. Nem lefele, nem ennek a világnak dolgaira elsősorban, hanem te rád, az élet fejedelmére, aki bennünket megtarthat, aki szereted azokat, akik hozzád menekülnek, aki megőrzöd mindazt, aki neked adja önmagát. Vágyunk, Urunk, így keresni téged ezen a mai vasárnapon is. Keresni és veled találkozni. Vágyjuk magunkat neked adni, kezedbe tenni, hiszen a mi életünk ott van a legbiztonságosabb helyen, hogyha kezedben vagyunk. Jöjj, Urunk, és a mi életünkhöz te hajolj le. Te látod mindegyikünk életének nyomorúságait, bajait, gondokat és próbákat, amelyeket adsz nekünk. Kérünk téged, hogy te tarts meg próbák és bajok között. Te őrizd a mi hitünket, te nevelj, te csiszolgass, te légy az, aki belőlünk a salakot kiégeted, akár a nyomorúság kohójával. Végezz bennünk hatalmas munkádat, hogy a mi életünk el ne vesszen, hanem a tied legyen örökké. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma ragyoghat fel nekünk is. És hirdetik, ahogy az utolsó napokig hirdetni fogják az evangéliumot ennek a világnak, hirdették nekünk is, hirdetik ma is, és vágyjuk ezt az evangéliumot megragadni, ebben hinni, és Jézus Krisztussal járni földi életünk minden pillanatát. Ragadd meg a szívünket, vond magadhoz, hogy a te szereteted bennünket legyőzzön, oda vonzon hozzád. Hadd bízzuk rád, Urunk, a szeretteinket, hadd bízzuk rád, különösen imádkozunk a nem hitben való szeretteinkért, rokonokért, családtagokért, akik nincsenek hitben, messze vannak még tőled, akik olyan utakon járnak, amely nem a hitnek az útja. Ments meg őket is. Keresd meg, találd meg őket, hogy a tiéd legyenek. Rád bízzuk a gyülekezet betegjeit, szenvedőit, a műtéteseket, a kórházban levőket. Hajolj le hozzájuk, légy velük a mélységben, a betegségek között, és dicsőíts meg nevedet az ő megsegítésükkel, gyógyulással, kegyelemmel, felsegítésükkel. Köszönjük, hogy mindent rád bízhatunk, mert meghallgatsz, és nagyon szeretsz. Dicsőség legyen neked, Istenünk. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett 466-os énekünknek a negyedik versét énekeljük most. 466-os ének, negyedik versét énekeljük. Így kezdődik a negyedik vers, 466-os dicséret negyedik verse. Éltem, ha fogyva fogy, és a halál, ahogy jön már felém, megváltóm, ments te meg. Tételem alapígéjét olvasom előttetek a Lukács evangéliuma 17-es fejezetéből a 20. verset, tehát egyetlen egy mondatot, Lukács evangéliuma 17-es fejezet, és annak a 20. versét hallgassuk. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, Jézus így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon sok hollywoodi rendező nyúl ahhoz a témához, hogy világ vége van. Készülnek filmek, avval a céllal, hogy az embereket a moziba csábítsák, és megtömjék a film készítőit dollármilliókkal, nem nyúl elég tisztelettel és elég Isten félelemmel az ember ehhez a témához. Aztán vannak, akik bedőlnek olyan okkult szerzők műveinek, mint Nostradamus, aki valamikor a középkorban élt, mindenfélét jövendölgetett, és manapság divatos kiadni ezeket a könyveket, milliós példányszámba fogynak, emberek olvasgatnak és bedőlnek annak, hogy na mi lesz majd a világ végén. Hát nekünk keresztényeknek nem kell megvenni ilyen könyveket, annál is inkább, mert vannak reformátori alapelveink, amelyeket tanultunk, szól a szkriptúra, az egyik, egyedül a Szentírás. Bennünket ez érdekel, hogy mit tanít Isten igéje a világ végéről, egyedül ez, amiben mi hiszünk, ez a támpontot, az, hogy a világban valaki mit gondol, vagy milyen filmet csinálnak, vagy hogy az ősi maják 2012-ig csinálták meg előre a naptárjukat, aztán megunták, és úgy gondolták ott 2500 évvel ezelőtt, hogy most már tovább nem kellene faragni a naptárat. Nem ez határozza meg a mi gondolatainkat, hanem az, hogy mit mond Isten igéje. Mit mond Isten igéje. Héten különösen is előjött ez a téma bennem. Volt egy nagy jéges, amit átéltünk sokan, és eszembe jutott, hogy van egy ilyen bibliai ige, a Jelenések könyvének a 16-os fejezete végén, hogy az utolsó időkben Isten ítélete kapcsán talentum nagyságú jegek fognak esni. Tudjuk, a talentum közel 50 kg, félelmetes ítélet lesz, amikor 50 kilós jegek esnek, nem amikor csak golflabdányi nagyságú, ettől is megrémültünk, és ez is nagy károkat okozott. Mi lesz akkor majd, amikor a megtéretlen világot Isten már csapásokkal próbálja a halálos álomból, a bűnből fölébreszteni, hogy térjetek meg, mert elvesztek. Nagyon fontos tehát, és ennek szentelünk tervek szerint két vasárnapot körülbelül, mit tanít Isten igéje a világ végéről. És ebből a két vasárnapból, az első az a mai lesz, megnézzük valóban, mit tanít erről az Úr Jézus, tehát a mai témánk a világ vége, illetve Jézus Krisztus második eljövetele. A Jelenések könyve is a végidőkkel foglalkozik, de van három fejezet az evangéliumokban, amelyben maga Jézus mondja el ezeket a tanításokat. A Máté evangéliumnak a 24-es fejezete, a Márknak a 13-as, a Lukásnak a 21-es fejezete, gyakorlatilag paralel fejezetek, mind ugyanez, amelyet fölolvastam most a Mátéból, Máté 24-ből, hogy oda mennek Jézushoz a tanítványok, és megkérdezik, hogy mi lesz a jele a te eljövetelednek, mikor lesz a világ vége, hogyan lesz. És Jézus elmond nagyon sok csodálatos dolgot, amelyekbe beledöbben és bele csodálkozik az ember, hogy milyen dolgok lesznek a végidőben, mik lesznek a jelei ezeknek a dolgoknak. Amit Jézus tanít, az az, hogy nem lehet ezt előre kiszámolni. Aki meg is próbálja számolgatni, mosolyoghatunk rajta, hogy nem lehet. Isten fia ezt megmondta, hogy nem lehet kiszámolni. A Lukács 17-20-as versét is olvastam külön még a Máté 24-hez. Az ógörög eredeti nyelvben ott egy olyan kifejezés van, jól le is fordította a Biblia, hogy nem lehet azt előre kiszámolni, mikor jön az Isten országa, ami matematikai számolást is jelent, a csillagok állásából való megállapítást, sőt, még orvosi diagnózis felállítását is jelenti. Tehát Jézus nagyon világosan megmondta, hogy Isten országát így nem lehet kiszámolni, hogy akkor valaki leül, és akkor előveszi az emberi nagy agyát, és azt mondja, hogy na akkor ekkor, és akkor mond egy dátumot. Nem lehet. Azt mondja a Biblia, hogy nem lehet, ne is próbálkozzunk vele. Van olyan szekta, amelyik így indult, 1848-ra tették ugye az adventisták az első ilyen Krisztus eljövetelés dátumot, aztán ugye nem jött el Krisztus, akkor mindig odébb pakolták ezt a dátumot. Nem lehet kiszámolni. Meg kellene nézni a Bibliát azoknak, akik elkezdik számolni. Nem lehet. Hanem Jézus mond valami mást. Azt mondja, hogy az időknek jelei lesznek. És beszél erről az Úr Jézus, hogy hát amikor kimentek, és megnézitek az időjárást, azt látjátok, hogy vörös az ég alja, tudjátok, hogy eső lesz. Amikor kimentek a kertetekbe, és azt mondjátok, hogy hú, zsendül a fügefa, tudjátok, hogy jön a nyár, nem sokára fügeérés, az időknek is vannak jelei, mondja Jézus, így figyeljetek azokra, amikor az idők jeleit látjátok, beteljesedni, akkor tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Az idők jeleiről beszél a Biblia. Nem dátumot mond nekünk, hogy 2023. május 10, nem is ilyen dátumokban kell gondolkodni. Isten fia az idők jeleiről tanít. Beszél arról az Úr Jézus, hogy lesznek háborúk. Nem kicsiny háborúk, hanem hatalmas nagy háborúk, amikor nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, és ezeknek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Aztán hozzáteszi, hogy aztán lesznek háborúk, éhínségek, földrengések, és mond egy titokzatos mondatot, majd erre visszatérünk, a vajúdás kínjainak kezdete ez. Utána egy lelki tanítást ad Jézus, hogy egy olyan korszak lesz, amikor az embereket a hitükért üldözni, megölni fogják. Amikor a keresztényeket azért a mértékért, amit hordoznak, megvetik, üldözik, gyűlölni fogja, azt mondja, az egész világ minden nép gyűlölni fog titeket az én nevemért. Elmondja a nyomorúságokat, hogy milyen nyomorúságok lesznek, amilyen még nem volt a föld kezdete óta. Aztán eljön az ég felhőjén ő, és ítéletet tart a világ népei felett. Nézzük a tanítást erről az ígéről, Isten igéje elénk hoz. Az első pontunk az, hogy Jézus Krisztusnak a második eljövetele egy nagyon komoly valóság. Krisztusnak mindig két eljöveteléről beszélt már az Ószövetség is, nem csak az új. Az első eljövetele Isten bárányaként, amikor elveszi a világ bűneit, emberi testet öltve, emberi erőtlenség között, dicsőségéről lemondva jött el először a földre az Isten fia. Lesz egy második eljövetele, ez a második eljövetele nem olyan lesz, mint az első, hogy emberi erőtlenségben, hanem teljes dicsőségében, isteni hatalommal jön el az ég felhőin ítéletre. Amikor a két ószövetségi képet, amellyel Krisztus eljövetelét mondják a proféták, elénk teszik ugye a bárány és az oroszlán képet, akkor itt van ennek a feloldása, amit nagyon sok zsidó rabbi nem ért mindmáig, hogy hogyan lehet a bárány oroszlán, ha bárány, akkor miért oroszlán, nem stimmel, ha meg oroszlán, akkor hogyan lehet bárány, mert ez két eljövetel. Először bárányként jött, hogy megváltson, meg is tette, másodszor majd a Júda törzséből győzött oroszlánként fog jönni, hogy ítéletet tartson a világ népei felett. Isten báránya, ama Júda törzséből való oroszlán, aki győzött bűnön, poklon, halálon és a sátán minden erején. Valóság Krisztus második eljövetele, és még egy gondolat ide testvérek, hogy nagyon langyosak az egyházak, a népegyházak is. Jézus Krisztus második eljöveteléről keveset beszélünk. Nagyon kevés igehirdetést lehet hallani, amely arról szól, Jézus Krisztus el fog jönni, és készen legyél. Nem szoktak erről beszélni. Papok és lelkészek, egyházi vezetők pedig kellene. Az egyháznak a feladata nem csak Krisztus evangéliumának hirdetése, hanem ennek a hirdetése is, hogy Krisztus visszajön. Mégpedig úgy kellene várni az egyháznak Jézus eljövetelét, mint egy szerelmes menyasszonynak az ő vőlegénye érkezését. Ezt a képet a Biblia használja. Hát milyen az a mennyasszony, aki nem várja szerelmesen az ő vőlegényét? Aki unottan ücsörög, és eszébe nem jut, hogy jön az én párom. Hát testvérek, milyen keresztények vagyunk. Ége bennünk a tűz Krisztus iránt, hogy vágyjuk ezt a napot. A hívő embernek Krisztus eljövetele nem rettenetes nap lesz, hanem csodálatos nap, a mennyegző napja, amikor hazatérhetünk a mennyei vőlegénnyel az örök hazánkba. Az istentelen embereknek lesz rettenetes az a nap, de a hívő embernek, akinek rendben van az élete Jézussal, annak egy csodálatos nap lesz ez. Élete örömének napja lesz az Úr eljövetele. Ezért mondja több helyen az Újszövetség, hogy ezért imádkozzatok, siettessétek az Úr napjának eljövetelét. Imádkozzatok azért, hogy minél előbb Úr Jézus, gyere vissza! Vajon teszed-e ezt, testvér? várod-e vissza az Úr Jézus Krisztust. Aztán a második pontunk, testvérek, hogy a világ vége, ez a kifejezés is benne van a Szentírásban, maguk itt a tanítványok a Máté 24-ben is megkérdezik, hogy és mi lesz a jele a világ végének, hogy is lesznek ezek a dolgok. Világ vége. Mit mond erről a Biblia? Hogyan kell erről gondolkodnunk? Ne zavarják meg a mi gondolatainkat a hollywoodi filmek, az lüktessen bennünk, amit Isten igéje mond. A Biblia először is arról beszél, hogy ez a föld, amelyen most vagyunk, ez egy bűnbe esett és megátkozott világ. Aki olvasta közöttetek a bűneset történetét, az pontosan tudja, hogy a bűneset miatt Isten megátkozta a földet, de vegyük észre, hogy nem az embert átkozta meg Isten. Ádám Éva vétkezett, és azt mondta Isten, legyen a föld átkozott miattad. Isten nem az emberre adta az átkot, hanem erre a világra, és ez a világ el is fog múlni. Eltűnik ez a föld. Amikor Krisztus eljön, eltűnik a föld és az ég, és új eget, új földet teremt Isten, amelyben igazság lakik. Lesz új ég, új föld, amelyben nem lesz bűn, nem lesz halál, amelyben nem lesz bűneset és fájdalom, nem lesz könny, ott nem lesznek temetők, ott nem lesz sírás, hanem örökké tartó boldogság. Így kell gondolkodnunk, hogy ez a világ, ahol most vagyunk, ez ideig, óráig van, utána nem lesz, hanem új eget és új földet várunk Istennek az ígérete szerint. Tehát az utolsó ítéletkor ez a világ elmúlik. Így is éljetek, hogy semmit nem vihetünk ki ebből a világból. Vándorok legyetek. A vándor az nem ragaszkodik ahhoz, amilyen van. Itt a földön lehet házatok, autótok, bankbetét, lehetnek kedves ékszereitek, ez az amaz, de minden itt marad és elmúlik. Elmúlik ez a világ, és ennek a világnak dolgai, kívánsága is, de semmit nem vihetünk magunkkal. Ne ragaszkodjatok hihetetlen kötődéssel ahhoz, amitek ezen a világon van. Mert ideig, óráig van, ehhez a világhoz hozzátartozik, utána nem lesz. És nem is lesz ezekre szükséged a következő világban, amely majd Isten által teremtetik. Harmadik pontunk, mikor lesz a világ vége? Mikor lesz? Hát a Lukács 17.20-as ige versében világosan megmondja Jézus, hogy nem tudjuk. Ezt az órát, napot senki nem tudja, az angyalok sem. El van rejtve, és nem úgy jön el ez a nap, hogy azt az ember ki tudná számítani. Ha olvastok ilyen könyvet, inkább ne olvassatok, de netán valakinek a kezébe kerül, ami világvége, számolgatás, meg ilyen profécia, meg úgymaják, meg Nostradam, ilyen könyvet lehetőleg ne vegyünk a kezünkbe. Gondoljunk erre, amit Jézus mondott. Nem lehet kiszámolni. Úgyhogy nem is érdemes ezeket a könyveket, véleményeket meghallgatni, foglalkozni vele. Mi az, amit Isten igéje viszont mond? Azt mondja, hogy vannak jelek, mégpedig az időknek jelei lesznek, és itt térünk vissza arra a mondatra, amit mondtam, hogy egy kulcsfontosságú mondatot mond Jézus, azután lesznek háborúk, földrengések, éhínségek, a vajúdás kínjainak kezdete ez. Ez az a mondat, amely a megértést megadja, a kulcsát megadja ennek az egész fejezet értelmezésének. Vajúdás kínjai. A születésnek az asszonyi fájdalmait hozza ide Jézus, és ez adja a magyarázatát mindannak, hogy az idők jeleire tudjunk helyesen figyelni, és az idők jeleit értelmezni. Ahogy egy asszonynak eljön az ő órája, és a szülések fájdalma, a szülés előtti fájdalmak elkezdenek sűrűsödni, így kell érteni ezt, hogy lesznek háborúk, földrengések, éhínségek. Hiszen minden korban voltak háborúk, minden korban voltak földrengések, minden korban voltak éhínségek, de ha olyan kort találunk, amelyben ezek exponenciálisan megnövekedtek, hihetetlenül megsűrűsödtek, azt mondja Jézus, hogy na ez az a kor, amelynek a nemzedéke ugye meg fog jött látni. Figyeltetek-e arra az ígére, amit a Máté 24-ben van, olvastam ezt szinte majdnem az egész fejezetet, és elmondja Jézus ugye a jeleket, elmondja a vajúdás kínjának kezdete, aztán azt mondja, hogy itt is, amikor mindezt látjátok, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Most jön egy nagyon érdekes vers, 34-es vers, Máté 24-ben. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Nem arról a nemzedékről beszél Jézus, akiknek mondta a tanítványoknak, az a nemzedék már elmúlt, majdnem 2000 éve. Arról a nemzedékről mondja ezt Jézus, hogy nem múlik el, amelynek az életében bekövetkeznek ezek a jelek, hogy a háborúk, éhínségek, földrengések hihetetlenül megsokasodnak, sűrűsödnek. Az a generáció lesz az, amelynek az életében Jézus második eljövetele megtörténik. Nagyon komoly biblia kutatók Isten igéje alapján elkezdték nézni a történelmet, hogy akkor mégis melyik ez a korszak, és félelmetes felfedezést tettek sok-sok bibliai kutató. A 20. század egy olyan korszak, amelyben ez a három jelenség, háborúk, földrengések, éhínségek hihetetlen mértékben megszaporodtak. Háború minden időben volt, de annyi háború, mint amennyit a 20. század adott, annyi nem volt egyetlen egy korszakban sem. Annyi földrengés és annyi éhínség, amelyik a 20. században volt, nem volt még. És csak az Amerikai Geológiai Intézet szerinti statisztikából, a földrengésekből én hadd olvassak néhányat, hogy értsük, hogy mi ez a sűrűsödés, figyeljünk a számokra. 10 évente adja meg ez a statisztika, és csak a 6-osnál nagyobb erősségű földrengésekről van szó, tehát a 6-osnál kisebb erősségű, az nem számít olyan nagynak a geológusok szerint, arról nem is nyilatkozunk, most nem számoljuk, 6-osnál nagyobb. 1890 és 1899 között mindössze egy 6-osnál nagyobb erősségű földrengés volt. 1900 és 1910 között 3. 1910 és 20 között 2 volt. 1920 és 30 között 2 volt. 30 és 40 között, tehát a második világháború előtti évtized, 5. 1940 és 50 között 4. 1950 és 60 között 9. 1960 és 70 között, sokan ekkor születtetek, 13. 1970 és 79 között 51, 6-osnál nagyobb erősségű. 1980 és 89 között 86, 6-osnál nagyobb erősségű, és az 1990-től való 10 éves ciklusokban pedig mindnek több mint 200 6-osnál nagyobb erősségű földrengés. Ha csinálnánk egy kis grafikont, abból a 10 évenkénti 1-2-ből képzeltek el, hogy 200 fölötti adatok egy hihetetlen meredek emelkedési grafikon jön neki. Ha háborúkról mondanám a statisztikát és az éhínségekről, ugyanezek a döbbenetes adatok állnának előttünk. Jézus Krisztusnak, tehát amit ő tanít, hogy na figyeljetek az idők jeleire, lesznek háborúk, földrengések, éhínségek, a vajúdás kínjainak kezdete ez, megadja a kulcsot. Hát ha figyelünk erre, akkor azt kell mondani, hogy a vajúdás kínjai megkezdődtek a 20. században. Különösen a 20. század végén. Az idők jelei szerint tehát Jézus Krisztusnak a második eljövetele nem csak, hogy közel van, és közelebb van bármilyen eddigi korszaknál, hanem nagyon-nagyon közelre tehető, és ez nem csak egy óvatos becslés, vagy egy egyszerű mezei lelki pásztornak a szava, most itt az Ajkai templomban, hanem nagyon sok komoly, nálam sokkal okosabb biblia kutatónak is a véleménye, hogy a ma élő emberek nagy valószínűséggel az a generáció, akiknek az életében nagy eséllyel eljön Krisztus. hiszen az idők jelei a mi életünkben kezdenek beteljesedni. Ahogy tetszettek látni, hogy a 3 után, aztán meg 16, meg 56, 51, meg 86, tehát olyan földrengés számok ugranak a magasba, hogy az ember megdöbben, amikor ezeket Isten igéje alapján elkezdi szemlélni. Aztán a következő pontunk. Milyen lesz lelkileg ez az utolsó idő, hiszen a Bibliának erről is van tanítása, hogy milyenek lesznek akkor az emberek. Hiszen nem csak ez a világ változik, nem csak háborúk, földrengések lesznek mindenfelé, hanem az emberek is mások lesznek, mint a megelőző korszakokban. Pál apostol tanítása, az igét a 2. Timóteusi levélből olvasom, annak a 3. fejezete elejét. Tehát 2. Timóteus 3-nak az eleje. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis magukat fogják szeretni. Pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megtartják ugyan, de annak az erejét megtagadják. Ez tehát Pál apostolnak a proféciája az utolsó időkről. Egy picit arra gondoljunk vissza, hogy akik voltunk a 70-es, 80-as években diákok, saját generációmról beszélek most, nem éltünk át diákként sem olyant, amit ma én átélek tanárként az iskolákban. Akkor egy tanárnak, egy felnőttnek volt tisztelete, becsülete, a gyerekek nem feleseltek vissza, nem vágtak a szavába, nem mondtak csúnya dolgokat a tanárnak így bele a szemébe. Ma ez mind megtörténik. Csak az elmúlt 30-40 évben olyan rettenetes, negatív irányba változott a világ, hogy amit Pál leír, azt hiszem, hogy mind magatokban döbbenve mondtátok, hogy ez az a kor. Szüleikkel szemben engedetlenek, dicsekvők, tiszteletlenek, szentségtelenek, kérlelhetetlenek, vakmerők, gőgösek, rágalmazók, az élvezeteket szeretik. Ez egy ilyen korszak. Cirkusz kenyeret. Pénz kell, meg szórakozást legyen. A mai világban ez kell. Ez az a kor, amelyet Isten igéje az utolsó időnek jelez, amelyben te meg én élünk. A Jelenések könyve, különösen a 16. fejezete gondolok, leír nagyon sok csapást, amelyben Isten az utolsó napokban ezt a világot megpróbálja ébrezgetni. Itt van szó rettenetes erős napsütésről, amely megégeti az embereket. Ugye eltűnik az ózon pajzs, és majd ilyen korszakban vagyunk, hogy néha bemondja a rádió, hogy hát lehetőleg délfele ne napozzunk, mert 5 perc alatt az embernek a bőre megéghet. Milyen érdekes, Isten igéje is ezt mondja. Csapások lesznek. Jelek a holdban, a napban. Az egek erői megrendülnek, mondja több helyen a Biblia, és az emberek megdermednek annak a sejtésétől, amire a földre vár. Ugye milyen érdekes dolgok, ma konferenciákat tartanak szerte a világon, hogy hát megrendülnek az egek erői. Elolvad az északi sark jégsapkája, megemelkedik ugye a vízszint, ózonpajzsunk már alig van, mert szépen tönkretettük a technika gázai, valamit az ipar termel, megrendülnek az egek erői. És ott van a Jelenések 16 végén, hogy talentod napsági jegek esnek. Mindegyik csapás után a Jelenések könyve azt írja, hogy de az emberek nem tértek meg a maguk istentelenségéből, gonoszságából, hanem inkább tovább káromolták az Urat. Isten nagyon jó pedagógus, higgyétek el, hogy ő először mindig szeliden szól. Hirdettetik az ő evangéliuma szerte a világon az utolsó pillanatig, akkor jön el a vég, mondja Jézus. De Istennek vannak olyan eszközei, amellyel az alvó embert akarja fölrázni. Ezek a csapások. Ne úgy gondolkodjatok, hogy akkor minden jégeső egy csapás és Istentől való lesújtás. Nem, ezek természeti jelenségek, de Isten néha természeti jelenségeket fel fogja használni, hogy a megtéretlen embereket, az istentelen embereket fölébreszte a maguk halálos álmából, az istentelenség alvásából, hogy megtérjenek és éljenek. Isten féltőn szerető Isten, és nem akarja, hogy az emberek elvesztenek. Amikor már Isten ilyen eszközökhöz nyúl, amit a jelenések könyve leír, hogy talentum nagyságú jégesik. Egyébként jó pár évvel ezelőtt bemondta a híradó, hogy Kínában 25-30 kilós jegek estek. Nem tudom, ki emlékszik arra a híradásra. Édesapámmal akkor beszéltük, hogy hoppá, lesz talentum nagyságú, és a 25-30 kiló már fele közelíti a dolgokat. Olyan csapások lesznek, amelyek valóban az istentelen világot fölébresztenék, de kevesen lesznek azok, akik a nyomorúságban Istenhez fordulnak, őhozzá kiáltanak. A bűnbánat és a megtérés segítene az emberen. De ha valakinek a szíve nyakas, konok, nem hajlandó megtérni, bűnbánatot tartani, elismerni az istentelenségét, Istenhez menekülni a bűneivel, az el fog veszni. Nagyon komolyan Isten elénk adja az életútját és a halálútját, hogy választ. Bizony ez így van. Isten ennek a világnak elvetett emberei elé, úgy, ahogy a mózesi áldást én néha szoktam mondani istentisztelet végén, öt Mózesnek a végén van, ugye, hogy tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet. Hogy előtök adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. És így folytatja Mózes, hogy válaszd azért az életet, hogy élhess te meg az utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára, mert csak így élhetsz azon a földön, hosszú ideig, amit Istened az Urad neked. Isten tehát odalép az ember mellé, és azt mondja, hogy nézd, két esélyes a dolog. Két út van előtted. Az életnek az útja, meg a halálnak az útja. Az áldásnak, vagy az átoknak az útja. Hát válaszd az életet, nehogy a rosszat válaszd. Mert csak így maradsz meg. Csak így élheted túl, ha Jézust választod, ha az életet választod. Bizony az emberen a bűnbánat és a megtérés tud segíteni, mert ekkor az Isten kegyelme az övé lesz. De vajon mit választ ez az emberiség? És ne is csak azt kérdezzük meg, hogy mit választ az emberiség, nem testvér, mit választunk mi? Mit választasz te meg én? Életútját vagy a halálútját? Jézus Krisztust, a benne való hitet, engedtelő áldozatát, kegyelmét, szeretetét, vagy a magunk nyakas útját, élvezetek útját, a testiség útját, ennek a világnak dolgait, a pénzszerelmét, mi az, amit választunk. És amiről még ma beszélnék, az utolsó kis pontunk itt a tanításnál, ugye elmondja Isten igéje, hogy ne a dátumokat kezd el számolni. Mi az, amit mond nekünk Jézus? Ha ne számoljuk a dátumokat, ne kezdjünk el retteltesen aggódni akkor az idők jelei miatt, mert ezt sem kell tenni. Nem, ne félve hallgassátok a híradót. Benn van a Bibliában 366-szor, hogy ne félj. A mai Isten tisztelet sem azért van, hogy úgy menjünk haza, hogy remegő lábakkal. Ne féljetek! Aki Isten oltalmában él, az bizton lakhatik, akár a végidőkben van is, rettenetes csapások között élő világban is, az Isten gyermekei megtartatnak. Mi az, amit nekünk mond Isten igéje? Azt mondja, hogy légy készen, mert nem tudod, mikor jön el az emberfia. Neked az a feladatod, hogy bármikor jön el, ha ma délután jönne el, te készen legyél. Rengeteg példát adott mond el Jézus, amelynek ez a summája, hogy légy készen, a tíz szűz példázata. Az ilyen visszatérő királyos példázatok, amikor talentumok, stb. Mindnek ez is a summája, hogy légy készen, nem tudod, mikor kell megállnod Isten trónusa előtt. Tehát ne az legyen a fontos, hogy akkor most mégis milyen időben élünk, meg mi lesz holnap, meg mi történik Kínában, meg Oroszországban. Ne az legyen a fontos, hogy akkor mekkora a jegek estek, és akkor tudni akarjuk a súlyát, hanem az legyen a fontos, hogy te rendben vagy-e Istennel. Életed dolga el van-e rendezve Jézussal. megragadtad-e hittel azt az engesztelő áldozatot, amelyben van a te bűneid bocsánata és örök életed. Ha most ebben a pillanatban érne a hazahívó szó, készen lennél-e? Készen vagy-e ebben a pillanatban? Jézus Krisztus áldozata az a menedék, az az egyetlen lehetőség, amely nekünk, bűnös embereknek adatott. Ha ezt megragadjuk, élünk, ha ez nem kell, akkor bármit csinálunk, nem számít, nem tart meg. Volt Amerikában egy híres falmászó ember, aki majdnem minden ilyen felhőkarcolót megmászott, mindenféle hegymászó felszerelés segédeszköz nélkül, mindig meghirdette az újság, és akkor kivonult a tévé, riporterek, stb., meg több ezres tömeg, és megjelent a kis szikár, vékony csontozatú, inas fiatal ember, kis két kis jogging ruhában, bekente a kezét puderrel, aztán megmászta mindenféle emeletet, rettenetes felhőkarcolókat. Az utolsó mászása egy Los Angelesben levő hatalmas áruház lett volna, amit nem sikerült megmászni, már majdnem a tetején volt, feszülten nézte mindenki, aki összesereg lett rá, tévé, híradó, stb., és látszott, hogy megáll az utolsó métereknél, és valamit néz, talán valami kis szürke szemendíszítést nem éri el, gondolkodik aztán egy kis ugrással, hogy na majd azt elkapja, és akkor onnan tovább mászik, ugrott, és lezuhant. Mit találtak a kezébe, tudjátok? Pókhálót, amelyet teljesen a por bevont, azt nézte életét megtartó cement díszítésnek. Na most nagyon sok ember így van a lelki életben, hogy olyanokba kapaszkodik, ami nem tartja meg az életét. Rengeteg ember él vallásos szlogenekben, hogy tegyél jót és ne félj senkitől, legyen meg a mindennapi jó cselekedet, és akkor minden rendben lesz. Ne ilyenekben bízunk, hanem Jézus Krisztus engesztelő áldozatába. Krisztus áldozata az egyetlen menedék, amely megtartott. Csak ő vele, ő benne, ő általa tartatsz meg te is. Csak benne van Jézusban a te bűneid bocsánata és a te üdvösséged. Őt ragadd meg. Kell lehet neked. És végezetül egy záró történet. Volt egyszer egy nagyon istentelen ember egy faluban. Megtörtént eset ez is. És ez az istentelen ember nagyon gyakran hangoztatta a kocsmában, hogy ő szerinte nincs Isten, és ezt ő be is fogja bizonyítani. Kihívja az Istent párbajra, mondta a barátainak. Meg is adta a dátumot, hogy ő melyik nap, melyik órában ki fog menni a falu melletti erdőbe. Kihívja az Istent párbajra, és ő meg is jelent ezen az általa megszabott időpontban. Várt egy kicsit, úgy tűnt, hogy nem történik semmi. Észre sem vette, vagy fel sem tűnt, hogy valami kis bogár egyébként a homlokára szállt, megcsitte őt, hát csak így lekaparta, ellegyezte a kis bogárkát a homlokáról, aztán visszament a kocsmába, nagy mellénnyel dicsekedett, hogy ő ott volt, várt is, de nem jött el az Isten, és mondják a barátai, hogy és mi van a homlokodon, egy nagy piros kör, ami rettetesen gyorsan elkezd növekedni. Rövid időn belül meghalt. Egy picike bogárka megcsípte, és valami rettenetes fertőzés került a vérébe, és rövid időn belül ez az ember meghalt. Isten ellen lehet játszani. Azt mondta az ember, hogy Isten nem jött el a párbajra, hát Isten küldött egy egészen picike bogárkát maga helyett. És még az is legyőzte az embert. Mi meg Istent akarjuk kihívni. Aki szeret, de ő szent Isten. Szent és igazságos a mi Urunk. Szereti az embert, de az ember megáltalkodottan a halál útján jár, akkor Isten megengedi, hogy annak az útnak a következményét arassa le az istentelen ember. De a szíve Istennek remeg értünk. Higgyétek el, remeg az utolsó elveszettér is, aki a halál országútján megy, és nem akar megtérni, azért is remeg az Isten szíve, mert ő szeretett. És szereti az embert. Téged is nagyon szeret. Válaszd őt, és élsz örökké. Ámen. A 471-es éneket keressük ki, testvérek, 471-es éneknek a legelső versét énekeljük. Válaszul az ige hirdetésre, 471-es ének első verse pedig így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Olyan jó, Úrunk, Istenünk, a Te ígédet úgy hallgatni, hogy az számít, nem amit ez a világ mond, vagy ebben a világban olyan emberek, akik ebben a témában könyvet írtak, beszélnek, hanem amit Te mondasz. Olyan jó a Te lábaidhoz telepedni lélekben, és Isten igéjét hallgatni a Bibliából, azon elmélkedni, és azon növekedni, hiszen Te mindent megmondasz nekünk, amire szükségünk van. Nem titkoltál el semmilyen információt, amire igazából szükségünk van. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te tanítottál bennünket is, a tanítványaidat is, hogy mik lesznek az utolsó időknek a jelei. És Te megadtad a kulcsot, hogy meglássuk, hogy mely időszakban várhatunk Téged reménységgel, mert hamar visszajössz. Urunk, könyörülj ezen a világon, hiszen valóban a gonoszság megsokasodott, a szeretet meghidegült, az emberek gyűlölik a keresztényeket, a hívő embert kigúnyolják, ózsdi embernek, elmaradottnak ítélik mindazt, aki a Te utadon jár és Bibliát olvas. Bizony abban a korszakban élünk, amikor reménységünk szerint nem sokára jönni fogsz. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk hűségesen megállni, hitünket el nem hagyni. Add, Uram, hogy meg ne csaljunk Téged, el ne áruljunk, el ne hagyjunk Téged, hanem a Te utadon járjunk, a Te szavadon éljen a mi lelkünk, Téged kövessünk kitartóan engedelmes élettel. És Urunk, vágyjuk meglátni majd, hogy Te eljössz az ég felhőin, dicsőséged, hatalmas csodájában, és hadd legyen a mi életünkben ez egy gyönyörű mennyegző napja, amikor hazatérhetünk a mennyei hazába, új testet kapva, halhatatlanságba öltöztetve, és színről színre Téged örömben látni. Jó lesz, Urunk. Urunk, taníts minket a Te igédből sok-sok mindenre. Jelensd nekünk ki a Te gondolataidat, add, hogy fontos legyen nekünk, amit a Biblia tanít, és ami szívünk megfogadja mindazt, amit ma is mondtál. Légy betegjeink gyógyítója, a mélységben járók vigasza ereje. Könyörülj a szenvedőkön, gyászolókon, könyörülj a hozzád kiáltón, könyörülj a kétkedőkön, Urunk. Adj nekik olyan hitet, amely bizonyossággal jár. Hallgass meg a hozzád kiáltó fohászát. Mentsd meg közöttünk mindazokat, akik még tűzben vannak, ragadd őket ki, hogy a halál útjáról az élet útjára kerüljenek. Áld meg őket élő hittel, bűnbánattal, megtéréssel. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztus evangéliumát megragadhatjuk. Hadd örvendezzünk ennek mindannyian. hogy fiak vagyunk az atyai házban, megmentettek, megtalált gyermekek. Amen. A csendes percben mindenki a szíve fohártát vigye oda bizalommal az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert csak így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr adott te neked. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 471-es éneknek a maradék versei, utána pedig majd a himnuszt is elénekeljük fennállva. 471-es ének 2-es, 3-as, 4-es verseit, a második vers így kezdődik. Lám a sátán serge talpon, szembe törni kész.